Amikor 1703-ban kirobbant a második Rákóczi Ferenc által vezényelt felkelés, akkor valószínűleg még nem sokan sejtették, hogy később a kuruc seregek több mint a fél országot ellenőrzésük alá fogják vonni, és egészen 1711-ig tartó történelemkönyveinkben kiemelt helyet kapó szabadságharc veszi kezdetét. Milyen célokért küzdöttek a felkelők, és hogyan nyertek teret a harcok első 5 évében? Mi történt az egyszerre híres és hírhedt Onódi országgyűlésen? Hogy fulladt ki a lendület, és mi vezetett a kudarchoz? És a legfőbb kérdés talán, hogy mi is a Rákóczi szabadságharc igazi öröksége? Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben. Ez a második Rákóczi Ferenccel, illetve a Rákóczi szabadságharccal foglalkozó dupla adás folytatása, és természetesen ismét itt van velem a Magyar Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa Mészáros Kálmán. Szervusz Kálmán, köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívást.
Szervusz Gábor, és én is köszönöm újra a lehetőséget, köszöntöm a hallgatókat.
Ugye ott hagytuk abba, hogy második Rákóczi Ferenc a bécsújhelyi fogságából megszökik, és Lengyelországban összetalálkozik Bercsényi Miklóssal, akivel ketten együtt, hát szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy megkezdik azt a szervezkedést és szövetkezést és levelezést például ugye a francia uralkodóval, aminek köszönhetően már a célegyenesbe jutunk, és aminek köszönhetően 1703-ban kirobban a Rákóczi szabadságharc.
Igen, hát valójában ebből a szervezkedésből még nem biztos, hogy lett volna valami. Ugye éppen azt hangsúlyozta a történetírásunk a marxista időszakban, hogy a főúri szervezkedés az összeomlik, de a népi kezdeményezés az majd eredményre vezet. Hát valójában arról van szó, hogy ami már a Rákóczi leveleinek megírásakor is küszöbön állt, az bekövetkezett és kirobbant a spanyol örökösödési háború, és ennek egyik mellék hadszínterévé válhatott azután a Rákóczi szabadságharcban Magyarország is. A magyarországi felkelés kirobbanásához és maga a örökösödési háború járult hozzá. Tudniillik, a császár magyarországi ezredeket is nyugatra vezényelt, és toborzókat küldött Felső Magyarországra is, és a hegyekben bujdosó, törvényen kívüli életre kényszerült elemek közül is katonákat verbováltak. Ezek a szegény legények tulajdonképpen a 19. századi betyároknak az előképei, részben a török képzése után egzisztenciáját vesztett végváriak közül került ki, részben tökölének a helyét nem találó katonái, szökött jobbágyok, elcsapott diákok, kiszuperált protestáns prédikátorok álltak be ezekbe az erdei társaságokba, akár egy ilyen Robin Hood történet lenne ezekből kikerekíthető. Az egyik legtiszteletre méltó alakja ennek a heterogén összetételű társaságnak Esze Tamás volt, aki a Rákócziak tarpai jobbágyaként, kvázi amolyan kényszervállalkozóként sóval kereste a kenyerét, és a sómonopóliumra való hivatkozással belekötöttek az akkori NAV-nak a tisztviselői, tehát a tiszaújlaki sótisztek, és elkobozták a vagyonát, sóját, szekerét, és tulajdonképpen ezzel kényszerítették őt törvényen kívüli életre, családját biztonságba helyezi, és ő is csatlakozik a bujdosókhoz. És amikor a bujdosók azt fontolgatják, hogy kit hívjanak meg egy esetleges felkelés élére, akkor a régi hagyomány azt diktálja, hogy a török földön élő Tököli Imrét hívják haza, és nagy valószínűséggel Esze Tamás lesz az, aki azt mondja, hogy már ne a török mellett elkötelezett Tökölit, hanem az új időknek megfelelően nála fiatalabb és lengyelföldön bujdosó Rákóczit nyerjék meg az ügyüknek. És miután Magyarországon nagyon kevés császári katonaság állomásozik ekkor, mert azt mind a nyugati hadszintére vezénylik, sőt, a magyar toborzású katonák némi utánpótlást adnak a bujdosóknak is, mert sok katonaszökevény áll be közéjük, ezért ők küldenek aztán 1703 elején koratavasszán követeket Lengyelországba, akik Brezánban a Senyovszki házaspár vendégszeretetét élvező Rákóczira és Bercsényire rátalálnak, és megkérik őket, hogy egy felkelés élére álljonak, Rákóczi Bercsényi meg akarja ismerni a hazai helyzetet, Bercsényinek az egyik emberét, egy bizonyos Barvinszki Gált küldenek a felkelőkkel haza, és amikor azt látják, hogy tényleg a föld népe készen áll, ahogy egykorúan megfogalmazták, akkor úgy gondolták, hogy francia segélypénzen, lengyel támogatással, felfogadott zsoldos katonákkal megindíthatják a felkelést, és Rákóczi ezért 1703. májusába kiáltványt ír, a haza minden nemes és nemtelen lakosát fegyverbe szólítja a törvénytelenül uralkodó ausztriai ház ellen, a sónkat, kenyerünket elvevő osztrákok ellen. És
csak nem Esze Tamás is benne volt a megfogalmazásban, itt a sónkat,
kenyerünket. Igen. Valószínűleg hát a só jelentősége ugye az óriási volt, akkor csere kereskedelemben is használt, meg a tartósítószer egyetlen ízesítőszer volt, és hogyha ennek az ára felment, akkor az súlyos szociális gondokat jelentett a lakosság körébe, tehát ez egy egyéni sérelmen túlmutató jelentőséggel bírt.
Bocsit, csak hogy álljunk meg egy nagyon picit, tehát maga a felkelés az igazából egy Habsburgház elleni felkelés volt, de ez már egy függetlenedési szándék is volt itt? Vagy tehát itt pontosan mi volt a felkelők célja, és ezt hogy módosította Rákóczi és Bercsényi, hogyha szabad így fogalmazni?
Hát ebben a pillanatban, hogy kinek mi jár a fejében, azt nem csak mi keresünk hiába, de a kortársak számára sem fogalmazódott meg. Lehetőséget láttak a pillanatban, és mindenki mást akart, egészen biztosak lehetünk benne. Ez egy egyszerű parasztfelkelésként fog kirobbanni, és Rákóczi csatlakozása biztosítja azt, hogy országos rendi mozgalom már eredményesedjen, de ahhoz azért hetek, hónapok kellenek még. Ugye nehezen indul ez a felkelés, Rákóczi kiáltványával és a tőle kapott zászlókkal Tiszaháton, Tarpa, Vári, Beregszász piacán meghirdetik a felkelést Esze Tamásék, de őket még a császári katonák és elsősorban a szatmári főispán Károly Sándor megyei bandérjúmai leverik, a Maramaros megyei Dolha mellett vereséget szenvednek, és ez a vert hat fogadja a vereckei hágónál második Rákóczi Ferencet, aki nagyon szűk kísérettel érkezik a határa, Bercsényi csak hetekkel később csatlakozik hozzá néhány száz zsoldossal, és ezekben a hegyek között tartózkodó időszakban szaporodik meg Rákóczi serege néhány száz főre. És ugye hát mivel tiszaháti alföldi magyar parasztok indították meg a felkelést, hát az ő számukra már a környezet is riasztó volt, ugye a magyar ember ma se szeret az alföldi ember hegyek között lenni, és főleg nem eszi azt a rozs meg zabkenyeret, amit a ruszinok ettek ott, tehát még egy ilyen egyszerű ok is amellett szólt, hogy minél előbb ki kell törni az alföldre, és Rákóczinak a második próbálkozása sikerrel is járt, munkás alatt még ő is kudarcot vallott, de néhány héttel később Tiszabecsel szemben, Tiszaújlaknál, ahol ma egy turulmadaras emlékmű hirdeti a kurucok első győzelmének emlékét, sikerül megvernie a megyei csapatokat. Na mindban aztán Rákóczi a nemességet is fegyverbe szólítja, illetve kiáltványban buzdítja a csatlakozásra. Lassan indul meg a nemességnek a csatlakozása. Általában a császári ellenőrzés alatt álló várakba, városokba húzódnak vissza. Félnek ugyanis a parasztfelkeléstől, attól, hogy a saját uraik földesúri kastélyok ellen is fordulnak a parasztok, mint ahogy erre volt is példa, de általában a személyes leszámoláson túl igyekeztek tartani magukat ahhoz, amit Rákóczi utasításba adott nekik mindjárt kezdetben, hogy kíméljék meg a nemesi portákat, kastélyokat, illetve hát a mesterembereknek a műhelyeit, tehát a malmokat, a kovács műhelyeket, ezeket általában a katonai fegyelem miatt is tilalmazta, a zsákmányszerzést is, és a kevés védelmi potenciállal rendelkező várak rövid körülzárás után megadták magukat, vagy semlegességet fogadtak, például Kisvárda őrsége, a Rétközi Ibrány várkastélya, és rohammal sikerült bevenni az olyan kisebb erősségeket is, mint a Nagykállói vár, vagy később Károly Sándor Nagykárolyi kastélya. Mm-hmm. Nagykállóban a császári őrség is Rákóczi hűségére állt. Ez azt is mutatja, hogy a császárnak nem mindig volt pénze fizetni megfelelően a katonaságot, tehát a német zsoldosok is elégedetlenek voltak időnként, és ő közülük többen csatlakoztak a kurucokhoz, és nem is csak a szokásos 17-18. Században bevett gyakorlatot űző dezertőröknek a példái ők, mert éppen a kállói parancsnok helyettes Johann Eckstein olyan kiváló kuruc tiszt lesz majd, a szabadságharc végén már ezredes, aki Veszprém várát 1709-ben körülszakadtáig védi a császáriakkal szembe, és ki is végzik emiatt, tehát már az aradi vértanúk előképét tisztelhetjük benne. No, ez a heterogén összetételű társaság lesz tehát a kuruc hadsereg magva alapja, és ehhez indul meg a köznemesek csatlakozása is. Először Szabolcs és Bihar vármegyébe, majd a többi nemes is. Az első főúr, Melit Pálbáró, aki Rákóczihoz csatlakozik. Róla a kortársak még azt jegyzik fel, hogy megbolondult, amikor kuruccá lett. Valószínűleg tényleg fura habókos ember lehetett, mert még 1103 nyarán valamiért összeveszett a kurucokkal, és felhangon hirdette, hogy akkor ő mégis inkább visszaáll a császár pártjára, amiért aztán a bihari kurucok szépen lekaszabolták, tehát lehet, hogy ő még tényleg nem tiszta tudattal és megfontoltan lett Rákóczi első főúri híve, de utána már a Zsenyei és a Perényi család tagjai, nyilván ugye Ugocsa Zemplén megyében voltak birtokaik, hát Rákóczihoz csatlakoztak, és mindvégig ki is tartottak a szabadságharc ügye mellett. Károly Sándor, aki ugye győzelmet aratott az első felkelék fölött, és Bécsbe sietett a diadaljelekkel, a zsákmányon zászlókkal, és nem is csak a saját személyét akarta Bécsbe fényezni, bár fontos volt számára, hogy tisztázzák személyét a rebelisekkel való összejátszás vádja alól, mert Károly olyan személyiség volt, aki a szegényekkel, a szegénylegényekkel is kapcsolatot tartott, felismerte a sanyarú helyzetüket és támogatta őket, részben pedig hát potenciális eszközt látott bennük a saját érvényesüléséhez is, tehát ő a kurucok vezetői közül Esze Tamást emlegettük eddig, ugye ő is az ő főispánsága alá tartozott, Szatmár megyéhez tartozott Tarpa, de Kis Albert, a másik első kuruc ezeres kapitány is kapcsolatban állt korábban Károlyval, tehát neki fontos volt, hogy tisztázza magát azok alól a vádak alól, hogy esetleg ő is közreműködött a felkelés kirobbantásában. A másik...
megállhatunk egy nagyon picit, igen, mert ugye azt néztük most meg, hogy hogyan kezdett el a kezdetek kezdetén, hogyan terebélyesedett ez a paraszt felkelés a szabadságharc irányába. Na de itt már többször használtad a kuruc szót, és ha jól tudom, akkor például maga Rákóczi nem szerette ezt a szót, de hogyan lettek ők kurucok? Ők magukat kiáltották ki kurucoknak, vagy a népkörében terjedt ez el, és a labanc szó már ekkor is ennek az ellentétpárja volt? Tehát azt gondolom, hogy itt érkezett el az a pillanat, amikor ezt a megnevezést egy kicsit boncolgathatnánk.
Így van. Hát nincs nyugvó ponton a két szónak az eredete. A kuruc szót korábban Cserei Mihály és Bél Mátyás nyomán Dózsa György keresztes vitézeire vezették vissza, ez biztos, hogy sem nyelvészetileg, sem társadalomtörténetileg nem igazolható dolog. Valószínűleg görög-török eredetű kifejezés volt a kurudzsi, vagy más hasonló hangzású szó, ami akár kóborlót, lázadót, felkelőt jelenthetett már az oszmánoknál is, és először nyilván megbélyegző csúf neve volt a felkelőknek, még az 1670-es évek elején. A tarcali jegyző Babocsai Izsák írja le. Azt hiszem először, hogy az 1671-72-ben kezdett a kuruc nevezet terjedni, de viszonylag büszkén vállalt önelnevezésé vált, tehát már elvesztette a dehonestáló jelentését az első kuruc támadások idején is. Azt, hogy Rákóczi nem szerette a kifejezést magát, az lehet. Én nem ismerem azokat az okmányokat, amire több történész is hivatkozik, hogy tiltotta is volna a használatát. Rákóczi mellőzte ezt a kifejezést, de a környezete Bercsényi Miklós, Károly Sándor, más főurak is előszeretettel hívták magukat kurucnak, amikor ugye most előre siettünk már az időben, Károly Sándor is a csatlakozók egyike lesz majd. Bécsben megsértik őt, mikor mire hazaér, addigra a családja és a várai birtokai már kuruc kézen vannak, és Kassáig tud eljutni, ott néhány hetes veszteglés után úgy dönt, hogy ő is feladja, szegreakasztja királyhűségét, és kiszökött a városból, és csatlakozott a kurucokhoz. Ő is, ahogy unokafivére Zsenyei István, generálisi kinevezést kap Rákóczitól, tehát Bercsényi után az első tábornokok egyike, ő maga lesz.
És akkor nem lett labanc. Na de mit jelent a labanc? És
a labanc szó a kurucokkal szemben álló fél megnevezése, valószínűleg szintén a másik oldalról adott gúnyos elnevezés. Itt is van több népi etimológia, könnyen lehet, hogy a loboncos parókára utal, amit elsősorban németek, illetve az udvarhű nemesek, arisztokraták viseltek ebben az időben, nem tudhatjuk egészen biztosan, de tulajdonképpen közkeletű kifejezésé vált a Rákóczi szabadságházba. Eszterházi Antal, aki majd 1704 tavaszán csatlakozik a kurucokhoz, egyik levelébe például úgy emlékezik vissza a császáriak, és főleg a császári zsoldban harcoló kegyetlenkedéseikről híres rácokra, hogy már Labanc koromban is megtapasztaltam, hogy tehát azért mondom, hogy nem egy olyan dehonestáló kifejezés volt, amit ne lehetett volna, akár ön magára is nem alkalmazhatott volna egy magyar nemes vagy főúr is. Tehát a két politikai ellentábor megnevezése volt, nem hivatalos, de közkeletű formában a kuruc és a labanc.
Ezt bárhogy a vallással össze lehet-e kötni?
Én azt mondom ebben a szituációban, hogy nem. Tehát a kurucok jelentős része ugyan protestáns volt, főleg kezdetben, de maga Rákóczi katolikus volt, a hozzácsatlakozó hadvezetés zömében katolikus volt, tehát a tábornoki brigadírosi karnak a többsége katolikus volt, és a népességnek is nagyobb része volt már katolikus, mint ahogy azt maga Rákóczi állítja emlékiratában. Ő még azt mondja, hogy a hadseregének 9/10 része protestáns volt, ezt én már nem hiszem, mert nem lehet kimutatni, tehát akár Nógrád megyében, a Dunántúlon, a Jászságban a népesség és a katonaság is jelentős számban már katolikus volt. Kimutatható felekezeti villangás, felekezeti ellentét is a két tábor között, de én már ezt nem 10% és 90%, hanem ennél kisebb különbségű arányszámban. Most mondom, hogy 30-70, 60-40, nem tudom biztosan megmondani, de mondjuk maradjunk a 30-70%-os aránynál. Okay. És még egyszer mondom, a szabadságharc vezérkara, a csúcson föl, és főleg a hadsereg vezérkara, az inkább katolikus. Ellenben a Rákóczi udvarába szolgáló nemesi derékhad és a szabadságharc első éveiben a kuruc államot irányító nemesség a zömmel a vármegyék protestáns nemesei közül kerülnek ki, és itt is van egy ellentét. Bercsényi haragszik is érte, megírja Rákóczinak, hogy a Rákóczi minisztériuma, úgymond az 1104 elején megszervezett udvari tanács zömmel luteránusokból, meg kálvinistákból áll, és ha véletlenül közéjük keveredik egy katolikus, akkor azt azonnal külső feladattal látják el, hogy eltávolítsák az udvarból, és a saját érdekeiket kívánják érvényre juttatni, ami rosszul veszi ki magát, mondja Bercsényi, tehát nem csak hitbuzgalmi kérdés miatt irányítja Rákóczit abba az irányba, hogy erősíteni kell a katolikus részvételt a kormányzás terén is, tehát a Rákóczi környezetében is, hanem azt mondja, a külföld felé is rosszul veszi ki magát, ha ő egy eretnek mozgalom élére akar állni, a katolikus szempontból nézzük a dolgot, hiszen a protestánsok ügyének a felkarolása óhatatlanul maga után van egy ilyen vádat is, úgyhogy erre a katolikus fejedelem lehetőleg ügyeljen. És aztán Rákóczi ügyel is rá, az ő személye mindenképp alkalmas volt rá, hogy a lelkek békéjét egységre, közös nevezőre hozza a vallás kérdésében, ugye ez a Széchenyi országgyűlésen fog megvalósulni, amikor a protestánsok vallásszabadságát a többségi elv alapján a templomok használatát is biztosítják számukra, és ezzel ez a sarkalatos kérdés a szabadságharcon belül nyugvópontra jut.
Na, akkor viszont beszéljünk az 1703-as tiszántúli hadjáratról. Tehát amit eddig mondtál, az alapján bennem az a vélemény formálódik, hogy itt azért ugye a császári erők azok éppen el vannak foglalva Európa másik részén, és olyan bizonytalan a helyzet Magyarországon, tehát gondolom, hogy Rákóczi kezdeti sikerei, és aztán a tiszántúli hadjárat sikere, az nagyban köszönhető ennek, hogy azért nem találkozott ő mindenhol olyan hatalmas ellenállással, de azért menjünk végig, hogy ez a tiszántúli hadjárat, ez hogyan aratta a sikereket, és mi az a terület, ami ekkor Rákóczi kezére kerül.
Tulajdonképpen ez volt a lényeg, hogy Magyarországon nem állomásozott jelentős császári haderő. Az utolsó ezred zárt alakulat, a Monte Cuculi vértes ezred is megindult már nyugatra, amikor kitört a szabadságharc, és őket fordítják vissza a kurucok ellen, tehát egy ezrednyi erővel kell csak számolniuk, ők is bezárkoznak aztán Kassára. Erdélyben van számottevő császári haderő, az ottani főparancsnok, Rabuten lovasági tábornok parancsnoksága alatt. Az erdélyi haderő elsősorban a török veszély miatt van, ugye Erdélyt nagyon féltik Bécsben, hiszen ott tényleg úgy tekintettek rá, a szultán is mindig úgy tekintett rá, mint az Oszmán Birodalomnak egy vazalus állama, tehát Erdélyben egy 8-10 ezer főnyi katonaság állomásozik, ott nehezebben is tud teret nyerni a szabadsághoz, de Magyarországon a várak őrségén kívül nincs komoly ellenállás. Éppen ezért az egyetlen lehetőség a császáriaknak, a határőrvidéki katonaságnak, a rácoknak a kurucokkal való szembefordítása volt, és ez sikerült is. Bihar megyében a rác határőrök azok, akik először a kuruc hajdúvárosok ellen támadnak, és aztán Rákóczi maga is, Bercsényi is ellenük vonul, és Nagyvárad elővárosánál, Váradolaszinál a rácok ellen aratnak majd győzelmet, és itt veszi kezdetét a szabadságharc, egy nagyon fontos probléma mája, ami aztán végigkíséri szinte az egész 8 évet, az, hogy a magyarországi nemzetiségek közül igazából a rácok, a délszlávok, azok, akik nem csatlakoznak Rákóczihoz, elvétve akad közülük is néhány kuruc tészt, de alapvetően a Rácz határőröknek Rákóczi nem tud többet ígérni, mint amit Bécsből már egyébként is megkaptak, tehát a hajdúszabadságnak megfelelő katonai kiváltságokat élveztek, és a harcértékük is azonos volt a kurucokéval, ugye könnyű lovasságra alapozott, vagy könnyű fegyverzetű gyalogságra alapozott haderőkkel állunk szembe, vagyis hát a két haderő, amikor egymással szemben állt, akkor azonos harcértéket képviselt, és ezért kiegyensúlyozott volt a Rácz és kuruc összecsapások esetén az, hogy melyik félnél lesz majd a győzelem.
Ennek szemben ellenére azért a Tiszántúlt végül megszerzi Rákóczi, tehát annak ellenére, hogy azt mondhatjuk, hogy ez egy kiegyensúlyozott erőviszonyokból álló szembenállás volt, Rákóczi mégis sikereket ér el.
Úgy értettem, hogy a hadsereg harcértékét, tehát a katonák harcértékét és felszereltségét tekintve, de nyilván itt a létszám fölén dönti el. És mivel a nagyobb területen csatlakoztak Rákóczihoz, tehát itt az erőviszonyok tekintetében a létszám fölén döntött. És a létszám fölény 1707-8-ig a kurucok oldalán volt.
Ez azt is jelenti, hogy ugye folyamatosan tudtak gyakorlatilag új és új haderőt szerezni, ez pedig azt jelenti, hogy egyre többen álltak Rákóczi pártjára, Rákóczi mellé. De gondolom itt, ahogy Rákóczi előre haladt a megszerzett területeken, ott rengetegen azt mondták, hogy jó rendben van, mellétek állunk, nem?
Így van, tehát ez egy spontán csatlakozási folyamat volt, minden ellenállás nélkül, ahová a kurucok betették a lábokat, ott a lakosság minimális ellenállás után meghódolt nekik, elfogadta a jelenlétüket, a katonák egy része lelkesen fogott fegyvert, ő maga is a saját boldogulását látta az új lehetőségben, és tulajdonképpen futótűzként, vagy árvízként özönlött el Rákóczi katonaság az egész Alföldet, tehát a Tisza csak nagyon minimális ellenállási vonalat jelentett a kuruc hadsereg számára. Tokajt csak 1704 januárjában a folyó befagyása után és hosszabb ostromzárral tudja Rákóczi bevenni, de Szolnokot rohammal néhány hét alatt elfoglalták. A másik, a déli pont az ugye Szegeden, a szerb határőrség területén mindvégig császári kézen marad. A Duna vonala az már egy fontosabb védelmi vonal, azt a kurucok csak nehezen tudják átlépni, és csak bizonyos pontokon, 1704 januárjában, és Erdélybe is a Parcion felől gyorsan teret tudnak nyerni a kurucok. Rabuten túl későn ébred, amikor ő már megindul a kurucok ellen, akkor már túl sokan vannak, és a Parciumban mondjuk Kővárvárát még fel tudja menteni, Szatmárvárában még tud erősítést küldeni, de akkor már azt mondja, hogy huha, ezek már túl sokan vannak ahhoz, hogy én Erdélyt elhagyjam. Az én parancsnokságomra egyébként is csak Erdély van bízva, gondolja magában, mi van, hogyha esetleg a török is felrúgná a 20 évre kötött karlócai békét, és neki arra kell vigyáznia, hogy délfelől ilyen veszély ne fenyegessen, és ezért aztán Erdélybe is ki tudott bontakozni a kuruc mozgalom, elsősorban Magyarországról érkezett hadsereggel, de főleg a Székelyföldön belső szervezkedéssel, felkeléssel is. Nyilván az erdélyeknek is voltak sérelmeik az utolsó évtized császári adóztatásával, a katonák túlkapásaival szemben.
Értem, és akkor itt mondhatjuk azt, hogy nagyon jókor robbant ki ez a szabadságharc Rákóczi szempontjából, és 1704-ben ugye Erdélyben még különös események történtek, ami fontos lesz, mert ha jól emlékszem, akkor ekkor második Rákóczi Ferenc Erdélynek a fejedelme lett.
Így van, így van. A Rabuten Nagyszebbenbe tartotta a főhadiszállását, és ide rendelte az országgyűlést is. Ugye az országgyűlés hagyományosan Gyulafehérvárot ülésezett, 1703-ban még oda hívták össze, de aztán Nagyszebbenbe helyezi át, és az erdélyi főurakat ott mint egy fogságra veti. Tehát nem fogságra veti, de nem engedi ki őket a városból, illetve egy-egy prominens képviselőjük el hadsereget küld a kurucok ellen, tehát azt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy főispánt, egy székely főkapitányt rendi haderővel, tehát a székelyekkel, a vármegyék bandériumaival a kurucok ellen küldi, de ezek kisebb csoportokban mind-mind vereséget szenvednek a kurucoktól, és vagy a fogságba esés miatt, vagy önként is átállnak Rákóczihoz, és hát tulajdonképpen így valaki Nagyszebbenből kiszökik, de legtöbben Pekli Lőrinc, Torockai István, Száva Mihály, vagy a kővárat védő Teleki Mihály, azután, hogy a vár kuruckézre kerül, vagy azután, hogy fogságba estek, hűséges kütesznek Rákóczinak, és már ők állnak egy-egy kuruc csapat élére, az erdélyi hadszintéren is. Tulajdonképpen így nyílik lehetőség arra, hogy már erdélyi főurak és nemesek országgyűlést hirdessenek meg Gyulafehérvárra, ami kisvédelmi potenciállal rendelkezik, nem jelentős katonaság állomás az ott, tehát ezt sikerült birtokba venni, és ott országgyűlésen Rákóczi távollétében fejedelmé választják, a fejedelmet egy olyan köznemes képviseli az országgyűlésen fejedelmi biztosként, akinek az édesapját a már említett eperjesi vértörvényszéken végezték ki, Radvánszky Jánosról van szó.
És akkor 1704-re gyakorlatilag annak második felére meg úgy fordulunk rá, hogy Rákóczi kezén van a Tiszántúl, a Dunát is átlépegeti, és erdélyi fejedelemmé választják. Hát azt gondolom, hogy egy ilyen első év az Rákóczi legszebb álmaiban sem szerepelhetett. Tehát, hogy itt azt mondhatjuk, hogy a szabadságharc elképesztően jól alakult. Nem tudom, hogy ekkor szabadságharcnak lehet-e már hívni, mert értem, hogy utólag annak hívjuk, de ebben a pillanatban már ez, mert mondtad, hogy még senki nem tudta igazán, hogy mit akart.
1703 első heteire, hónapjaira volt igaz. Bethlen Miklós főkancellár ragadta meg a lényeget, amikor emlékiratában úgy fogalmazott, hogy amit Kis Albert 70 talpassal kezdett meg, az egy hónap leforgás alatt 700, néhány héttel később 7000, és a végére 70 ezer főnyi haderőt jelentett. Hát 70 ezer az legfeljebb a csúcs időszakban volt, 60-70 ezerrel tehetjük a kuruc hadsereg maximális létszámát. Egy rövid ideig állhatott ez csak fenn, nagyon nagy volt a fluktuáció, a hadsereg szétoszlása, a győzelem után hazavitték a zsákmányt, vereség után hazamentek, elmenekültek megvigasztalni a családot, nyalogatni a sebeket. Nagyon nehéz volt kordába tartani, rendes, reguláris hadsereget szervezni ebből a heterogén összetételű fegyveres népből. Nagyon nehéz volt, már ez az etéren elért eredmények is nagyban dicsérik Rákóczit és segítőit, de tulajdonképpen mégiscsak nagy eredménynek kell tekinteni, hogy mindez önerőből valósult meg, tehát nagyon csekély francia segélypénz és minimális külföldi segélyhad állt Rákóczi rendelkezésre, néhány száz főnyi lengyel katonaságnál többről nem beszélhetünk, és a Napkirály udvarából vagy Lengyelországon keresztül érkezett néhány tucat francia tiszten kívül, akik a tüzérséget és a műszaki alakulatokat, a hadmérnöki kart alapozták meg a kuruc hadseregben, ezen kívül nem állt rendelkezésére más idegen erő. Ezekkel sikerült elérni azokat az eredményeket, amelyekről most itt beszélgetünk.
Igen, én egyébként még svédekről is olvastam hatalmas meglepetésemre. A svéd szál az létezik?
Az csak a szabadságharc legvégén van. Ugye eddig a spanyol örökösödési háborút tudtunk szót ejteni háborúról. Zajlik még egy nagy európai konfliktus is, az északi háború, az már 1700-ban elkezdődött, és itt ugye a svéd hegemónia törik majd meg, és első Péter orosz cár alapítja meg ugye Szent Péter várat, a svéd király 12. Károly felett majd 1709-re győzelmet arat, és ezután van egy olyan szituáció, amikor a poltavai csatából a svéd király török területre menekül egy szűk kísérettel, a seregének maradéka pedig Lengyelországon át Magyarországra jön, és ekkor van néhány ezer főnyi svéd-lengyel segélyhad Rákóczi táborában, ez csak a szabadságharc utolsó időszakára igaz. Az északi háború és váltakozó sikerekkel folyó, minden évben más katonai szituáció a tekintetben, hogy Rákóczi most a svédekkel köszön inkább szövetséget, vagy az oroszokkal.
Ja, értem, értem. Na most itt ugye 1704-ben egyfajta ilyen béke tárgyalás is elindul. Úgymond ez végül is aztán végigkísérte a Rákóczi szabadságharcot, de itt elkezd tárgyalni az udvar és Rákóczi, hogyha jól tudom.
Pontosan 1704. január elején, első napjaiban első Lipót a kalocsai érseknek, Széchenyi Pálnak ad megbízást arra, hogy vegye fel a kapcsolatot az elégedetlenekkel, úgymond, és kezdeményezem velük tárgyalásokat. Széchenyi Pál személye azért nagyon érdekes, mert egy katolikus főpap, viszont a főrendi ellenzék egyik vezéralakja, szemben az esztergomi érsekkel, aki ugye Kolonics Lipót, és aki nagyon is udvarhű, és aki a rákócziak gyámjaként, erről nem esett szó, hogy ő kapta meg a Rákóczi árvák gyámságát annak idején, 1688-ban, és velük neki személyes konfliktusa is volt Rákóczival. Az esztergomi érsek és az udvarnak nagyon elkötelezett Eszterházi Pál nádor, akiknek a kötelezettségük lett volna a rendi érdekek képviselete, illetve az uralkodó és a rendekezeti közvetítés, ők személyükben nem voltak rá alkalmasak, a felkelőknek nem volt irántuk bizalma. A Széchenyi Pál érsek viszont a különböző gyűlések alkalmával mindig a magyar rendi jogok mellett állt ki, az adóemelések ellen emelt szót, és ezért még azzal is meggyanúsították, hogy a Rákóczi összeesküvésébe benne volt, nem merték őt letartóztatni, úgy, mint a többi nemest, akik Rákóczi bécsőhelyi raptársai lettek, és aztán nem is csatlakozott Rákóczihoz, tehát addig nem ragadtatta magát, de mindenképpen alkalmasabb volt erre a közvetítői szerepre, és ő volt az, aki először Károly Sándorral és Bercsényi Miklóssal, majd Rákóczival is tárgyalt 1704 folyamán. Ezek a béketárgyalások azonban kudarccal zárultak, első Lipót halála után egy új szituáció jelent meg, első József került trónra, ugye, akit 1687-ben a pozsonyi országgyűlésen már megkoronáztak. Itt újra indultak az esélyek, de a vele folytatott béketárgyalások is megszakadtak azután. Rákóczinak két fő követelése volt, amit a császáriak nem tudtak megadni: az erdélyi fejdelemség önállósága és a magyar rendi jogoknak a nemzetközi garanciája. Ez a kettő volt az, amihez Rákóczi ragaszkodott, és a bécsi udvar pedig ellenszegült az ilyen óhajoknak.
Csak hogy legyünk konkrétak, Rákóczi letette volna a fegyvert, hogyha ez a kettő követelése a többi mellett, amit akár teljesített volna a bécsi udvar, bekövetkezik.
Hát ha megkapja az erdélyi fejdelemséget, akkor véleményem szerint igen. Pedig ugye az ő a sikereit nem annyira Erdélybe érte el, de számára az erdélyi fejdelemség az nagyon fontos volt. Egyrészt ugye családi örökség, kvázi isteni küldetésnek is tekintette Erdély ügyét, és a rendek választását is nagyon komolyan vette, tehát azt, hogy nem Tököli Imrét, a mostohapját hívták haza a gyulafehérvári országgyűlésen, akkor még ez benne volt a levegőben, hogy ez lehetséges. Nyilván a török nem engedte volna haza, mert azzal kvázi felrúgja a karócai békét, de benne volt a levegőben az is, és Rákóczi mindvégig ragaszkodott az erdélyi fejdelmi címhez, még az emigrációban is. És ha azt megkapja, akkor hajlandó lett volna lemondani magyarországi uralmáról, hiszen az annak nem volt legális alapja.
1705-ben már ott tartunk, hogy Rákóczi átlépte a Dunát, nagyon is. Egy picit beszéljünk erről, hogy az onódi országgyűlésig, ami ugye egy nagyon fontos pontja lesz ennek a bizonyos szabadságharcnak. Tehát onódi országgyűlésig eljutva Rákóczi milyen katonai sikereket ért el, mi az, ami ekkor már a kezén volt?
Ugye a dunántúli harcok váltakozó sikerrel folytak 1704 és 1705 között. 4-5-ször is gazdát cserélt ez az országrész. Károly Sándor gyors sikerekkel foglalja el 1704 januárjában, de aztán márciusban ugyanolyan gyorsan ki is szorítják onnan. A császáriak számára létfontosságú volt a dunai védelmi és utánpótlási vonal biztosítása. Éppen ezért Magyaróvár 1-2 hétre került Kuruckézre, és Esztergom 1706-ban nem egész egy hónapra. De ezen kívül ugye Óvár is, Esztergom is a többi időszakban végig császári kézen van, és ami sokkal fontosabb, ugye Pozsony, Komárom, feljebb még Győr, lejjebb Buda és Pest, illetve még lejjebb Eszék, aztán a Tisza mentén Szeged, Pétervárad, ezek folyamatosan császári kézen vannak, és még ehhez jön a szerb határőrség is. Nem csak délen vannak szerbek, hanem ugye a Dunakanyarban, a Csepel-szigeten is, és általuk a folyót is magát ellenőrizni tudják a sajkás rácokkal. Rákóczi általában Dunaföldvár térségébe tudott hídfőállást kiépíteni magának, illetve Paksnál, az Imsósi, a sziget Dunaágnál, és északon pedig Somorjánál tudtak rövid időre átkelést nyerni, vagy a Nyergesújfalú Karva között is volt, amit stabilabban vagy huzamosabban birtokoltak a kurucok, de igazán fontos dunai támaszpontot nem birtokoltak, és éppen ezért, amikor tartósan ellenőrzésük alatt tartották is a Dunántúlt, előfordult, hogy az összeköttetés biztosítása már nem ment zökkenőmentesen.
Akkor így jutunk el az onódi országgyűlésig.
Még nem jutunk el, ugye 1705 végén azután Botján János lesz az, aki tartósan meghódítja a Dunántúlt, és 1709-ig folyamatosan kuruc kézen van. Ugye 1706-ban szakadnak meg a nagyszombati béketárgyalások, ekkor Rákóczi hát ugye kinyilvánítja azt, hogy nála van az igazság, tehát latin és magyar nyelvű pátensekben, kiáltványokban amellett, hogy a béketárgyalások nem az ő túlzott követelései miatt, hanem a császáriak hajtíthatatlansága miatt következett. De hát ugye folyt egy propaganda háború is, ebben az időben már vívták a háborúnak ezt a jól ismert változatát is. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a spanyol örökösödési háborúban az Ausztriával szövetséges angolok és hollandok békeközvetítőként léptek fel. Egyrészt az ő érdekük is az volt, hogy mentesítsék a császárt a hátába vívott kis háborútól, tehát a Rákóczi szabadságharc felszámolása vagy békével való lezárása az a spanyol örökösödési háború más hadszíntereire jelentett volna könnyebbséget, illetve bizonyos szimpátiája volt a protestáns uralkodóknak, ugye az éppen ekkor létrejövő 1707-ben jön létre Nagy-Britannia és a hollandoknak volt egy kis szimpátiája a magyarországi protestánsok felé, ezt ugye hajlandók voltak képviselni, de az ő békeközvetítésük ellenére is ugye kudarccal végződtek ezek a tárgyalások, mint már többször hangsúlyoztam. Ekkor válik fontossá Rákóczi számára, hogy minél kézzelfoghatóbb és világosabb módon kössön szövetséget a nagy ellenfélel, mármint a Habsburgok nagy ellenfelével, 14. Lajossal. 14. Lajos pedig vagy az erdélyi trón elfoglalását Magyarországgal, a magyarországi elégedetlenekkel pedig abban az esetben tud szövetséget kötni, és ezt szabja másik feltételül, a Habsburgház trónfosztását szeretné elérni. Mert hiszen egy idegen uralkodó alattvalóival csak akkor tud szövetséget kötni, ha ők elszakadnak attól az uralkodótól, és nem az uralkodóval való kiegyezést keresik, hanem egy idegen dinasztiát hívnának meg, vagy egy új királyt szeretnének megválasztani. És ebből a szempontból válik fontossá, hogy aztán majd Ónodon kimondják a trónfosztást, illetve ebből a szempontból válik fontossá, hogy még Ónod előtt Marosvásárhelyen Rákóczi beiktassa magát az erdélyi fejedelemségbe, hogy mint szuverén uralkodó, és mint a Habsburgoktól elszakadt rendek tudjanak tárgyalni 14. Lajossal. Ezért mondják azután majd ki sátortáborban, az Ónodi országgyűlésen a Habsburgház trónfosztását.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Na igen, tehát akkor a nemzetközi helyzet gyakorlatilag úgy alakul, hogy két feltételnek meg kell felelnie Rákóczinak, és ebből az egyik ki van pipálva, az erdélyi fejedelem, a másik viszont az, hogy ki kell mondani a Habsburgház trónfosztását. Ő gyakorlatilag ezzel a céllal hívta össze az Ónodi országgyűlést, illetve mesélj egy picit erről az Ónodi országgyűlésről, mert az önmagában filmbe illik, ugye volt itt egy olyan epizód benne, amikor például én ágyukat fordítottak az országgyűlés felé, ott a sátortábor közepe felé.
Igen, hát ugye azt, hogy a trófosztás egy fontos dolog lesz az Ónodi országgyűlésen, az nyílt titok volt, mert már előtte 1706 decemberében, de 1707 januárjában már egészen biztosan a rozsnyói tanácsülés két szakaszában ezt a szenátorokkal Rákóczi megtárgyalta. Tehát még ha titokban akarták is tartani, amit a Széchenyi országgyűlésen megválasztott 25 szenátorból, ha csak a fele volt is jelen, hát 12 ember között, amit tárgyaltak, az biztos, hogy nyílt titok volt a politikai vezetés körébe, tehát nem lehet azt mondani, hogy ne tudtak volna arról, hogy mi készül Ónodon. Illetve a Marosvásárhelyi országgyűlésen Erdély rendjei ugyancsak kimondták 1707 áprilisában a Habsburgok trónfosztását, tehát azt, hogy ez Magyarországon is be fog következni, azt nem volt nehéz senkinek se kitalálnia 1707 május júniusában ülésezett, vagy tartották az Ónodi országgyűlést, de a trónfosztással párhuzamosan ugye a békekötés ugye lehetett a másik alternatíva, és a béketárgyalások megszakadása után volt a kuruc táborban egy olyan békepárt, amelyik ezt nehezményezte, és azt szorgalmazta, hogy folytassuk, vegyük fel újra a béketárgyalások fonalát, és kössünk jó békét a császárral. És ennek az élére a Kicsiny Túróc megye állt. Rákóczi összeesküvésében annak idején megvádolták, már részvétellel gyanúsították azt az Okolicsányi Pált, aki neves ügyvéd volt, egyébként maga luteránus, tehát voltak felekezeti sérelmei Bécsel szembe, és Rákócziaknak is jogtanácsosa volt. Ő tisztázni tudta magát a vádak alól, nem került börtönbe, és a Széchenyi érsek mellett őt is béke közvetítéssel bízta meg a bécsi udvar, tehát éppen amiatt, hogy ő is alkalmas volt egy ilyen szerepre, és ő 1704-től ugyancsak hozta-vitte a híreket, illetve járta Bécset és a kurusztábort, és ő az ő birtokai Turóc megyébe feküdtek, és a fia Kristóf volt az alispán. És Turóc vármegye rendjei fogalmaztak meg 1707. január végén egyik közgyűlésüken egy olyan körlevelet, amelyben a szomszédos megyékhez fordultak éppen azért, hogy ne csak az egy kicsiny megye képviselje ezt az ügyet, hanem egységben az erő próbáljanak fellépni lépni, és ebben a háborús terheket ecsetelték, tehát azt, hogy a katonaság túlkapásai miatt most ugyanolyan terheket kell elviselniük, mint amilyet a császári hadsereggel szemben kellett annak idején, illetve a másik, hogy a békét azt mégiscsak meg kellene kötni. Tisztában voltak Rákóczi álláspontjával, és még érveltek is, hogy a Rákóczi nemzetközi garanciához ragaszkodott, és e téren azt kérdezték a körlevél és a hozzá kapcsolódó memoriális vagy emlékirat szerzői, hogy kell-e annál jelentősebb garancia, mint amit Bocskai István el tudott érni 1606-ban. Na most egy évszázaddal ezelőtt a Bocskai Istvánnal kötött békét úgy tudták lezárni, hogy az örökös tartományok rendjei garantálták a magyarországi rendek jogait. Csak eltelt közben egy évszázad, meg volt egy fehérhegyi csata Csehországba, és ami 1606-ban még működött, az 1706-ban már nem. Tehát nem voltak abban a helyzetben Alsó-Ausztria, Felső-Ausztria, Szilézia, Lausitz, Csehország, Morvaország rendjei, hogy a magyar rendek jogait garantálják, hiszen a saját rendiségük is lényegében megszűnt. Ja. Tehát tartományi gyűlések voltak, de az érdekérvényesítő erejük már igen csekély volt. Viszont nagyon érdekes ez a dolog, mert azt mutatja, meg ugye ez még ráadásul belügy is. Tehát ha a Habsburg birodalmon belül az egyik tartomány rendjei a másik ország, vagy a birodalmon belüli másik területi egység, most nem akarom tartománynak nevezni Magyarországot, mert azért annál több volt, de nem is volt teljesen független, tehát nem is a personálunió szintjén lehet megfogalmazni ezt az összetett monarchiát, ezt az államalakulatot, amit a Habsburgok vezettek, de minden esetre az egy belügy, hogy a Habsburg uralkodó alattvalói egymással milyen szerződéseket, szövetségeket kötnek. Rákóczi viszont bevonna külső nagyhatalmakat, a svéd királyt, a franciákat, az nyilván nem erők ellensége Bécsnek, de ha az angolok, a svédek garantálnák a magyar rendi jogokat, abba beleegyezne Rákóczi. De ugye ez már ugye sértené megint csak a Habsburg uralkodó szuverenitását.
Tehát, ha jól értem, akkor a kurucok táborán belül ugye két párt kialakult, az egyik a trónfosztás pártján állt, a másik pedig inkább folytassuk a béketárgyalásokat párton, és ha jól sejtem, az Onodi országgyűlésen ez a vita valamennyire fellángolt.
Igen, ugye a Toróc megyeiek nem találtak szövetségesekre, a szomszédos megyék nem csatlakoztak hozzájuk, ezért aztán letettek arról, hogy a memoriális nyilvánosságra hozzák, és nyilvánosan kérjék a béketárgyalások folytatását, de a többi megye Rákóczinak megküldte, vagy lezárt borítékba, vagy lezáratlanul a dolgot, és kitudódott az akció, és ezt Rákóczék pártütésnek bélyegezték. Maga Rákóczi úgy gondolkodott, és azt vetette a szemükre, majd az országgyűlésen, hogy miért nem őt keresték meg, ha problémájuk van. Na most ezt rogaszkodjunk el attól, a magyar történetírásnak mindig nagy problémája volt, hogy a 21. század elejéig II. Rákóczi Ferenc szemüvegén keresztül nézték a kort és magát a szabadságharcot is. Tehát amit Rákóczi megfogalmazott, Rákóczi nagyon kiváló író ember is volt, és lelkiismeretes jó ember is volt, hogy én egyszerűen fogalmazzuk meg a dolgot. Látható az emlékirataiban, vallomásaiban, hogy bántotta őt az a dolog, ami majd Onodon történt. De önmagában az mindenkortól függetlenül is, hogyha nem nekem mondják a sérelmet külön egyénileg, hanem összefogva próbálnak meg fellépni, az vajon pártütése, vagy a többségi akarattal való szembefordulása, hiszen maga Toróc megye is azzal kezdte a körlevelét, hogy mi túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy egyedül ugráljunk. Szeretnénk, ha többen lennénk ezzel a ügyel. Tehát logikus volt az, hogy nem közvetlenül Rákóczihoz fordultak. Természetesen, aki valamilyen sérelem orvoslásáért Rákóczihoz fordult, az egyéni személyes panaszára jogorvoslatot nyerhetett, de ami orvosolhatatlan volt, arra Rákóczi mindig azt válaszolta, hogy majd a szabadsághoz győzelme esetén tudunk erre visszatérni. Na most, amikor már évek óta tart a felkelés, évek óta tartanak a harcok, és nem is nagyon van kilátás a végső győzelemre, akkor ugye elcsüggednek a remények, és nagyon sokan már nem bíznak a szabadságharc ügyébe. Volt Rákóczinak olyan tábornok, a Gyürki Pál, akiről maga Rákóczi is tudta, hogy pessimista volt, és úgy halt meg, hogy eleve se hitte a szabadságharc győzelmébe, de nem is érte meg a szatmári békét, de ennek ellenére mindvégig kitartott a kurucok oldalán azután, hogy csatlakozott, de ez nem várható el. Ennyit a jogvégzett Toróc megyeiek ügyvédjeként, mondom én a kései kutatója a korszaknak, hogy nem volt logikátlan, és én nem bélyegezném meg a Toróc megyeiek kezdeményezését, bár azt nem lehet mondani, hogy nem volt részük bizonyos machinációban is, mert mondjuk a Toróc megyei korábbi jegyző, ekkor már csak táblabíró, azért próbálta úgy alakítani az eseményeket, hogy azon a közgyűlése lehetőleg ne legyen ott olyan, aki ellent mondana. Próbáljuk meg úgy beállítani a mi kezdeményezésünket, mintha ezt a szomszéd megye kezdeményezte volna Trencsén. Tehát volt abba háttér ügyeskedés is, de ezek a hatalomgyakorlásnak azok a minimális technikai eszközei, amelyekkel mindig minden hatalom élni szokott, és ilyen módon került sor után az Onoti országgyűlésre, ahol éppen az volt a két főkövet, akik ezt a békepárti kezdeményezést is indították az év elején, Okolicsányi Kristóf Alispán és Rakovszki Menyhért, a megye tekintélyes táblabírája, korábbi jegyzője. És ők az országgyűlésen nem a béke ügyét hozták elő, hanem a részpénz körül támadt egy óriási vita. Lám, ez is egy olyan kérdés a szabadsághasznak, amivel nem volt időm még foglalkozni. Az anyagi financiális alapja nem volt meg a szabadsághasznak, ilyen nagy létszámú hadsereg fizetésére nem volt elég erőforrás, és Rákóczi ezért 1704-ben részpénzt veretett, ami tulajdonképpen pénzjel lett volna abban az esetben, hogyha ezt később ezüstre tudják váltani. De nem történt meg, és a részpénzt nyakra főre verték, tehát túl sok lett belőle, elinflálódott, és összeomlott nem csak a hadsereg finanszírozása, de az egész gazdaság is. Mert ami kényszerítő rendszabályokat alkalmaztak a részpénz elfogadására, addig a nemes pénzt mindenki elrejtette, tehát nem volt kereskedelem, nem volt rendes adózás, tulajdonképpen mindenki elégedetlen volt ezzel, és a Onodi országgyűlésen még megpróbálták a részpénz forgalmát helyreállítani. Először is devalválták, tehát kisebb értéken próbálták forgalomba tartani, a hamisítást megpróbálták megakadályozni úgy, hogy felülbélyegezték a pénzt, de ahhoz, hogy az értéke megmaradjon, Bercsényi azzal állt elő, hogy lehessen részpénzzel zálogbirtokot is kiváltani, meg adósságot is megfizetni. És a nemesek egy része ez ellen tiltakozott. Hát különösen azok, akik ezüstbe adtak kölcsön, és hogy most részbe kapják vissza, vagy hogy részpénzen váltsanak ki tőle olyan zálogbirtokot, amit korábban nem abba váltott ki. Hát ez
hát akkor, akkor ez ilyen közös ügy volt, hogy legyen részpénz, de azért mindenki tudta, hogy ebből így nem lesz semmi.
Igen, igen, igen. És akkor éppen emiatt nagy vita támadt ebben az ügyben, és a részpénz ügye mellett állt ki Turósz megye is, és ekkor vették elő, tehát ennek a vitának az ürügyén vették elő az évelei körlevelet is, és ekkor támadta meg őket Rákóczi azzal, hogy lám-lám az évelei kezdeményezéseket is az ő háta mögött indították, miért nem őt keresték meg, vagy talán őt vádolják meg visszaéléssel? Az ő személye iránti bizalmat vesztették el? És erre a beszédre nagy csönd lett a válasz az ország sátrában, és Rákóczi ekkor teátrális jelenet csúcspontjaként felajánlotta a lemondását. És ekkor csapott Bercsényi a kardjára, és ekkor csatlakozott hozzá Károly Sándor is, ugye a későbbi békekötő, és ők rontottak először a két turóci követre, Okolicsányit csak megsebesítik, Rakovszkit viszont halálra kaszabolják, és ekkor van az, hogy az űrzavarban a katonaság is az ágyukat állítólag az ország sátrára fordították, ugye ez későbbi leírásban szerepel. Rákóczi azonnal felismeri a helyzet tarthatatlanságát, rögtön megvédi a többi Turócz megyei nemest attól, hogy hasonló sorsa jusson, de ekkor már olyan irányt vett a dolgok folyása, hogy ő maga sem tudott mást tenni, mint hogy törvényes eljárást folytattak le a megsebesült Alispán ellen, és 3 nappal később őt kivégzik. Itt nyilván már arról volt szó, hogy az országgyűlésben történt tragédia jogosságát csak akkor lehetett elismertetni, vagy akkor lehetett deklarálni, hogyha a másik bűnöst is bűnösnek nyilvánítják, és nem ismerik el azt, hogy itt azért a magyar parlamentarizmus súlyos csorbát szenvedett, mert ugye képzeljük csak el, hogyha ugyanez egy pozsonyi országgyűlésen, vagy egy soproni országgyűlésen következik be, akkor a Habsburg ház által elkövetett atrocitásként milyen mély nyoma lenne ennek a magyar történelmi tudatban, illetve a tankönyveinkben. Hasonló példa a magyar országgyűlések történetében nem volt. A középkori gyűlések esetén, ugye Vak Béla idejében mondják, hívei és a királyné végezteti ki az aradi gyűlésen azokat, akik álmos herceget, illetve magát, a királyt is annak idején megvakították.
Na igen, tehát akkor azért itt messze kellett menni, hogy történelmi párhuzamot vonjunk.
És így van, így van, tehát a sötét középkorba kellett visszanyúlni ahhoz, hogy ilyen párhuzamot találjunk, és ennek ellenére az Onodi országgyűlésnek ez egy dicső epizódjaként vonul be a históriába. Azért fogalmazok így, mert a historizáló festményeken ez jelenik meg. Orlai Petrics Soma, Tanmór, amikor megfesti az Onodi országgyűlést, akkor ezt a jelenetet állítják. Nyilván ez egy mozgalmas jelenet, izgalmas jelenet, és sok személyt meg lehet rajta mutatni, magát Rákóczit, a követeket, az űrzavarban jelenlévő többieket, és egy mozgalmas cselekménynek a bemutatására alkalmas, de mégis azt mondom, hogy nem a legdicsőbb epizódja ez sem a magyar parlamentarizmus történetének, se úgy általában a Kukuckor történetének.
Tehát, hogy a országgyűlés ugye eljut odáig, hogy akkor végül is kimondják a trónfosztást, amit egyébként az a közjáték után nem csodálok, ezt gyorsan hozzáteszem.
Pontosan, így van, így van. Kevés forrásunk van rá, hogy azt deklarálják a nemesek, hogy ők valóban félelemből mondták ki a trónfosztást, de én már olvastam azért olyan visszaemlékezést, ahol személyesen azt mondja, mondjuk egy szirmai, aki a Rákóczinak bécsőhelyi társa volt az egyik, a többieket is mindig kuruc múlttal illeték, tehát Tököli mellett is végig kitartottak, és azt mondják a visszaemlékezéseikben, hogy ők ott megrettentek, tehát nem lehetett nem kimondani a trónfosztást június 13-án.
Ez megtörtént. Mi volt ennek a nemzetközi visszhangja, és ugye közben ne felejtsük el, hogy a örökösödési háború szép lassan a végére ér. Lassan elkerülhetetlen lesz a nagy összecsapás, afele mutat minden. Rákóczi serege is ekkor van a csúcson, ugye említetted ezt a 60-70 ezres létszámot, de szép lassan azért a bécsi udvar is Magyarországra tud koncentrálni.
Így van. A franciák folyamatosan vereséget szenvednek, és nehezen tudják tartani a helyzetük a szövetségesekkel szemben. Ugye már 1704-ben a Hösteti csatában eldől az, hogy a kurucok és a francia bajor seregek bécseleti egyesülésének terve kútba esett. Tehát itt már Rákóczi erre nem alapozhatott. Nagyon szép teljesítmény volt, hogy még évekig ki tudott tartani, de 1708-ban újabb vereséget szenvednek a franciák is. És a szövetség kötés terén még valamilyen szinten történik előrelépés, de a legfontosabb dolog, hogy a bajor választófejedelem, a francia király szövetségese Miksa Emánuel, aki a visszafoglaló háborúban a magyarországi csapatok főparancsnokságát is viselte az 1680-as évek végén, tehát nem lett volna ismeretlen személy Magyarországon. Végül is 1708-ban visszautasította a felkínált koronát, tehát Rákóczinak nem volt megfelelő királyjelöltje sem 1708-ban. Szóba került állítólag a porosz trónörökös is, de ő is inkább a franciák javaslata volt, mint valóság. A porosz király egyetlen fiát alig hagyta volna ide erre a kalandor vállalkozásra, úgyhogy hogy Rákóczinak nem volt megfelelő királyjelöltje a magyar trónra, és ebben a helyzetben veszítik el azután a nagy csatát 1708. augusztus 3-án Trencsénnél. Elmondhatjuk, hogy a kurucok minden nagy csatájukat elveszítettek a reguláris császári hadsereggel szemben. 6 nagy csatát vívtak a szabadságharc alatt, és ezt Koroncónál, Nagyszombatnál, Pudmericnél, Zsibónál, Trencsénnél, és aztán a végén 1710-ben az utolsó támadó hadjáratban Romhánynál is mind-mind elveszítik a kurucok. Nagyszombatnál, Romhánynál már-már győznek, de azután a fegyelmezetlenség, a korai zsákmányolással való szétoszlás azt eredményezi, hogy a császáriak összeszedik széthullott soraikat, és megfordítják a csata végkimenetelét. Trencsénnél ez a vereség katasztrofális lesz, maga Rákóczi is lebukik a lováról, megsebesült, többen azt hiszik, hogy meg is hal, de őt sikerül személyébe kimenteni, viszont a hadsereg a teljes demoralizálódás állapotába jut, többen átpártolnak a császáriakhoz, olyanok, akik mindvégig a kuruc fegyverek leghíresebb forgatói voltak, tehát akik rettegésbe tartották az örökös tartományokat, Ocskai László Morvaországot, Bezeréd Imre Steyerországot, Alsó-Ausztriát, ők ketten is átállnak, illetve Bezerédi csak átállni próbál, de letartóztatják, és Rákóczi a Sárospataki országgyűlésen kivégezteti. Minden országgyűlésen kellett vérnek is folynia, ha malíciózus akarok lenni.
Tűnik, igen.
És kezdünk abba a végkifejletbe sodródni, amikor látható, hogy a kurucok öneréből már a védekezésre is képtelenek. 1708 őszétől lassú, jóval lassabb folyamatban, mint 1703-ban az előretörés, de egy lassú visszavonulás, egy defenzív folyamat indul meg, és ennek a vége csak a vereség lehet külső segítség nélkül. Rákóczi ekkor már nem a franciákban bízik, hanem az orosz segítség csalfa reményét dédelgeti magában. Azt gondolja, hogy első Péter cár fog segítséget nyújtani az ő ügyének. Ugye a poltavai csata után Nagy Péter valóban katonai olyan helyzetbe kerül, hogy akár támogathatná is Rákóczit, csak nem volt érdeke. Tehát nem volt érdeke szembefordulni a hazugokkal, hiszen az ő fő ellensége a török volt, és ebből a szempontból az ellenségem ellensége a barátom eld itt is működik, ahogy Rákóczinak a franciákkal, Éppen ezért Nagy Péter bármilyen szimpátiát mutatott is Rákóczi és ügye iránt, nem volt érdeket abba, hogy végérvényesen összerúgja a port a Habsburgokkal. Ráadásul 1710 végén már küszöbön állt egy orosz-török háború, és az végképp megakadályozta azt, hogy bármilyen formában is katonai segítséget tudjon nyújtani Rákóczinak. Ezért 1711-ben hiába utazott Rákóczi Bercsényit követve Lengyelországba, hogy a cárral tárgyaljon, az már nem volt reális forgatókönyv, hogy külföldi segítséggel sikerüljön kitartani Magyarországon, és így érkezünk majd el az 1711. évi szatmári békéig.
Igen, még egy mondatot mondj már kérlek a trencsényi csatáról. Több helyen olvastam, hogy ott azért még egyértelműen létszámfölényben voltak a kuruc seregek, és hogy az egy nyerhető csata lett volna. Nyilván mondjuk a kuruc seregeknek a képzettsége, meg katonai felszereltsége, az nem biztos, hogy a császári seregekével összemérhető volt, de valószínűleg az volt a végső fordulópont, nem a trencsényi csata.
A trencsényi vereség jelentősége még azzal is megvilágítható, hogy itt egy létszámfölényben lévő, gyalogsággal, lovassággal és tüzérséggel is rendelkező, jó védelmi állásban lévő, pihent kuruc sereg szenvedett vereséget, a létszámában kisebb, csupán lovasságból álló, és a korábbi erőltetett veretelések miatt kifáradt császári sereggel szemben maradt alul. Itt ugye az áll a háttérben, hogy egyrészt Rákóczi is kunktátorként viselkedett a megelőző napok során is kerülni akarta a csatát, tehát csak félszabályokat adott ki arra vonatkozóan, hogyha mégis a többségi nyomásra a haditanácsok, ahogy ő fogalmazott, a lármás haditanácsok miatt vállaljuk az összecsapást a császári fősereggel, akkor azt nem teljes szívvel tette, és amikor meg alkalom kínálkozott arra, hogy a már csatát feladni készülő és elvonulni akaró császáriakat mégis megüssék, akkor ottan csak a jobb szárnyon próbálkozott egy kevéssé tehetséges, az erdélyi harcokból már említett Pekril Őrinc tábornagy. Ezt a szerencsétlen hadmozdulatot a császári főparancsnok Zsigmond Heiszter alvezére, Pálfi János felismerte, és ő, tehát a Labanc magyar indít ellentámadást a kuruc magyarok ellen, és ő tudja megfordítani a csata kimenetelét, és ebből bontakozott ki azután az a támadás, ami elsodorja először a kuruc lovasságot, majd a szívósan védekező gyalogság is kénytelen letenni a fegyvert.
Itt már hatalmas veszteségeket is szenvedett, ugye a Rákóczi serege, említetted az átállásokat, de nyilván itt sokan meg is haltak, illetve sokan elmenekültek, tehát
a kuruc seregek vesztesége azért pótolható lett volna, néhány ezer főnyil több nem maradt a csatatéren. A korábbi csatákban is a több száztól az 1-2 ezer főig terjedő veszteségek mindkét oldalon kimutathatóak, de inkább a reményvesztettség és a fegyvert letevők, illetve átállók és hazaoszlók népes tábora volt az, amelyik megakadályozta, vagy amelyik miatt már nem lehetett még egyszer egy ugyanolyan méretű hadsereget kiállítani.
Tiszta sor. Oké, és akkor így tehát szépen lassan visszaszorul Rákóczi, és aztán talán ezért is volt Szatmárban a béke, mert arra fele szorult vissza.
Pont, nyilván erről van szó. Ugye az Alföld olyan gyorsan gazdát cserélt, mint ahogy annak idején a kurucok teret tudtak nyerni. Pálfi ellenállás nélkül vonult végig Pesttől Debrecenig. Ugye a Szolnok az egy-két hét alatt elesett, Eger egy kicsit szívósabb ellenállás után, de utána már csak Kassa védekezett, néhány hegyi váracska, még az 1711 elejéig Murány, Sztropko kitartott, de nem volt jelentőségük, és odaszorult vissza a Szabadságharc, ahol 1703-ban elindult. Ugye Károly Sándor volt a csapatok főparancsnoka, ekkor már Bercsényi korában, 1710 végén Lengyelországba távozott a diplomácia irányítására, és 1711-ben még Rákóczi is közel került a béke gondolatához. Ehhez az is hozzájárult, hogy a császári hadsereg fővezére Pálfi János lett. Nem sokat beszéltünk róla, Heiszter nevét, Rabuten nevét említettük, de jöttek-mentek a császári tábornokok, mind-mind francia vagy német származású zsoldos vezér volt, többnyire utálták is a magyarokat, akadályozták a béketárgyalásokat, és tehát például a Széchenyi Pál érsek mozgását a császáriak is akadályozták, pedig hát a királytól volt megbízása. Pálfi János viszont ugye a magyar rendek prominens alakja volt, udvarhű volt, de magyar főúr, aki a rendi jogok mellett ugyanúgy kiállt, mint bármelyik más magyar főúr vagy köznemes, és úgy tűnt, hogy vele talán meg lehet egyezni. Rákóczi személyesen is tárgyalt vele Vaján 1711. január 31-én, de azután visszatáncolt attól, hogy meghódoljon a császárnak, és inkább az emigrációt választotta, és a távol létében hosszú hetek, hónapok tárgyalásai eredményeként jön létre a szatmári béke. Azért mondom ezt, mert folyamatosan meghosszabbított fegyverszünetek idején zajlottak ezek a tárgyalások, és Pálffy is sarokba volt szorítva, mert Bécsben egyre inkább eredményt vártak tőle, és mivel a katonai erőfölény már náluk volt, ugye, tehát volt egy katonai párt, amelyik azt mondta, hogy nem megegyezni kell ezekkel a lázadókkal, hanem le kell őket verni. És ugye itt nagyon hosszú és kétélű dolog volt az, hogy a Rákóczi az időhúzásra játszott volna, és Pálffy ezt meddig tehette meg, hogy ebbe partner. A végén már ő is elveszítette a türelmét, és Károly rákényszerült arra, hogy 1711. januártól április végéig sikerült elhúzni a fegyverszünetek ügyét, tehát még olyan kemény télen indultak meg a tárgyalások, hogy vonulás közben volt olyan császári tiszt, amelyik leesett a lóról és megfagyott menet közben, mondjuk Hajdúhadház térségében, mert azért egy kicsit meneteltek is előre Debrecentől, és utána már itt van a tavasz, kiújulnának a harcok, újra kezdetét mehetné a hadviselési időszak, és vagy béke, vagy háború.
Aha.
A háborút már senki se akarta, a katonaság se.
Gondolom.
Rákóczi az utolsó kiáltványát Lengyelországból azokhoz a szegény legényekhez intézte, akikkel a szabadságharcot megindította. Ő rájuk próbál retorikailag hatni, hogy forduljanak szembe a nemesekkel, forduljanak szembe Károlyival, ne bízzanak a császáriakba, ne higgyenek Pálffynak, hiába magyar, de már a vitézlő rendnek ez a része sem akar harcolni tovább. Jól mutatja ezt, hogy a jobbágy származású tisztek is aláírják a szatmári békét, tehát a Nyúzó Mihály neve ott van, a Pikó Döme neve ott van a szatmári béke okmányon, és ők majd harmadik Károlytól is nemes levelet kapnak, Nyúzó Rákóczitól is kapott, tehát inkább beilleszkednek az új rendszerbe, mint hogy a fölösleges, kilátástalan harcban továbbra is részt vegyenek. És Károly a szatmári békében az utolsó pillanatban még egy olyan pontot is beletesz, hogy a Rákóczi szabadságharc alatt a jobbágysorból felemelkedett, a katonai rangja alapján a nemesség soraiba jutott, vagy a szabadosok közé emelkedett parasztok is megtarthassák a kiváltságaikat.
Bocsánat, hogy ezt mondom, de nincs egy kicsit olyan érzése az embernek, hogy Rákóczi ezt egy kicsit akkor már túltolta, és Károlynak megjött az esze, és ő megcsinált egy olyan békét, ami egyébként nem volt annyira rossz béke, tehát hogy még egy-két dolgot el is tudott érni az eredeti céljaikból.
Ez pontosan így van, ezt maga Rákóczi is világosan látta. Ugye itt 1712-ben, amikor a harmadik Károlyt megkoronázzák, akkor Rákóczi is azt mondja, hogy hát ha a hitlevelet is kiadta, akkor ő tulajdonképpen el tudja fogadni, hogy amit magyarországi rendek a Széchenyben megkötött konfederáció az zászlajára tűzött, az nagyjából megvalósult, de ami neki fáj, és amiből nem tud engedni, az erdélyi önállósága, mert Erdély igenis ott megválasztották fejedelemnek, tehát Erdély ügye az, ami ő tovább viszi az emigrációban is, és van olyan levele, amiben megfogalmazza, hogy talán a magyarországi rendiség elérte azt, amit akart, de Erdély önállóságának a kérdése továbbra is függőben van, és ő az erdélyi trónhoz ragaszkodik. Mondhatjuk úgy, én ezt szoktam megfogalmazni, hogy Károly mentette a menthetőt, amit Szatmárban meg tudtak valósítani, az a szatmári békének köszönhető, de nincs ez olyan ellentétben a két történelmi személyiség, mint ahogy azt első pillanatra gondolnánk, mert hiszen a békét is csak azért lehetett megkötni, mert második Rákóczi Ferenccel indított egy szabadságharcot. Tehát ahhoz, hogy a béke eredményeit utólag ünnepelhessük, ahhoz előtte kellett, hogy legyen egy harc, egy szabadságharc. És ugye eltérő karaktert, eltérő jellemeket, eltérő habitust kíván egy szabadságharcnak a vezetése, és eltérő habitust, eltérő szellemet kíván egy békekötés megvalósítása. Nem véletlen, hogy a 19. században konszenzus van abban, hogy Kossuth is nagy ember volt, Görgei is kiváló hadvezér volt, és Deák Ferencet is a hazabőncsének tartjuk számon, és ezt már a helyén van a fejekben. Szerintem a Rákóczi szabadságharcnál is el kell, hogy jöjjön ez az idő, amikor ezek a dolgok a helyükre kerülnek, és nem az árulás bélyegét kell ráhangatni mindazokra, akik megkötötték és elfogadták a szatmári békét.
Hát igen, mert akkor tulajdonképpen nagyon rövid lesz az a lista, aki nem áruló. Ugye aztán
pontosan.
Jött egy emigráció Rákóczinak, megírta az emlékiratait, és ugye nyilván ebből rengeteget tudunk táplálkozni, de így az adást lezárásaként azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mit tartasz Rákóczi örökségének? Ugye a szavainkban is benne van egy kurucos mentalitás, ugye, ami gyakorlatilag a lázadó mentalitás. Tehát, hogy rengeteg dolog őrzi Rákóczi és a szabadságharca emlékét. De mi az ő öröksége szerinted?
Hát ugye ezt mindenki magának megfogalmazhatja, hiszen Rákóczi egy összetett személyiség volt, és az, hogy, tehát, hogy milyen szellemi örökséget kaptunk az elejénktől, az rajtunk múlik. Én azt mondom, hogy értékválasztás kérdése a dolog, érték pedig sokféle van. Tehát ezzel most nem relativizálni akarom az egyes értékeket, hanem azt akarom mondani, hogy nincsenek kizárólagos értékek. Tehát ami az egyik, a mérleg egyik serpenyőiben érték, a mérleg másik serpenyőiben is vele szemben álló érték lehet. Én azt mondom, hogy az hajlíthatatlan elfűség az egy érték. Ha amikor ez már a politikában kompromisszumképtelenséget jelent, akkor az már nem ugyanaz az oldala az éremnek. Tehát én azt mondom, hogy Rákóczi magával a szabadságharccal, és paradox módon azzal, hogy a szatmári béke előfeltételét megteremtette, már nagy dolgot tett a vele együtt harcoló kurucok tömegeivel együtt, és utána példamutatást tett, hiszen az egyéni érdekeit úgymond feladta, amikor roppant kiterjedősi birtokait, személyes vagyonát hátrahagyva vonult emigrációba, de hát azért valakinek itthon is kellett maradni, és a többség nyilván így tett. A vele együtt emigrációba vonulók sem a búskomorságba esettek táborát szaporították mindannyian, hiszen nagyon sokan idegen hadseregben vállaltak szolgálatot, és a magyar fegyverek vitézségét vitték el szerte Európába. Példát mondjak, a mai napig létező Bercsényi huszárezred gyökerei ide nyúlnak vissza Franciaországban, tehát Bercsényi Miklós fia, Bercsényi László a kurc emigráció tagjaként vállal majd komoly katonai szerepet a napkirály hadseregében és a későbbi évtizedekben. Tehát ez mind-mind a kuruc örökség része. Ez akár még az amerikai függetlenségi háborúig is elnyúlhat, hiszen második, harmadik generációs kuruc emigránsok még ott is felbukkannak. A rodostói magányában írói munkásságát kiteljesítő Rákóczi, vagy még inkább, ha szép irodalom terén maradunk, akkor Mikes Kelemen gyönyörű prózája, az édesnénéhez írott levelek, mind-mind a magyar irodalom, és hát ezzel együtt a magyar történelemnek a kincsei közé tartoznak. Tehát én ezt nem a vagy-vagy, hanem az is-is kategóriájába tudom megemlíteni. Második Rákóczi Ferencet, Bercsényi Miklóst, Károly Sándort, vagy Rádai Pált és Vai Ádámot.
És én még azt is hozzátenném, hogy Rákóczi még akkor is, hogyha talán kicsit hajthatatlannak bizonyult a végén bizonyos kérdésekben ennek ellenére, valahogy ő tényleg egy nagy magyar számomra, és ezt onnan indítom, hogy igazából Rákóczi szentül hitt abban, hogy a hazájáért cselekszik. Megkötötte az elszükséges, vagy kereste az elszükséges szövetségeseket, de azért itt ő egy, hogy is fogalmazzak, csak ahogy mondtad, a végén hátrahagyta a birtokait, ő egy ilyen önzetlenül cselekvő nagy magyar számomra a Panteonból. Nem tudom, hogy ezzel
ez a kép teljesen jogos, ez megállja a helyét. Ugye Kossuth személyisége jut eszembe, akit újabban már vádolni is szoktak azzal, hogy könnyű az emigrációból diktálni, hogy Görgey áruló volt, vagy hogy Deák Ferenc rossz kiegyezést kötött. De hát valójában Kossuth politikai öröksége nem az emigrás években ragadható meg. Hát ugyanígy vagyunk Rákóczival is. Hogy önmagában az, hogy mondjuk 1717-ben a török oldalon tűnik fel, szerencsére az akkori háború is már a pozsaraváci békével úgy ér véget, hogy nem a török nyert teret Magyarországon, és Rákóczi nem török segítséggel jön vissza, de ettől függetlenül a Rákóczi szabadságharc országépítő munkája, a semmiből megteremtett kuruc hadsereg regularizálása mind-mind azok közé, a pozitív eredmények közé tartozik, amelyekre 300 év távlatából is visszatekinthetünk.
Mészáros Kálmán, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, ugye immár a második adásra, elképesztően izgalmas és érdekes dolgokat hallottunk szerintem itt a második Rákóczi Ferencről is, illetve a szabadságharcról is, úgyhogy hát nagyon remélem, hogy még itt a korral kapcsolatban, hogyha lesz valamilyen adásunk, akkor újra el tudlak hívni. Most viszont köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm még egyszer a lehetőséget.
Kedves hallgatók, én pedig búcsúzom, Rédai Gábor, valamint a segédszerkesztőnk Katona Csaba is, emellett pedig természetesen a podcastünk producerpárosa Román Balázs és Hampuk Rihárd. A következő héten is jövünk, amit ma mondtunk, az viszont már történelem.
Ez egy Béton podcast.